A szlovákok támogatták a magyarokat 1848-1849-ben. Magyar-szlovák történelmi mítoszok, 5. rész. A szlovák történelem órákon 1848-ról, mint a nemzeti felszabadítási harc évéről tanulnak a gyerekek. A szlovákok viszont valójában megosztottak voltak, és csak egy részük harcolt a szlovák nemzetért. Ez így egyértelműen nem jelenthető ki, de tény, hogy a szabadságharc alatt rengeteg szlovák nyelvű honvéd harcolt Kossuth zászlaja alatt a császári csapatok ellen. Érdekes mozzanata a szabadságharcnak a Branyiszkói ütközet 1849. február 5-én, ahol Erdősi Imre honvéd tábori lelkész szlovákul hívta csatába a II. Beszterczebányai zászlóalj honvédeit, a császáriak és az ugyancsak szlovák önkéntesek hurbanisták ellen. Romsics Ignác történész szerint a honvédek többsége, mintegy 60%-a magyar. A többi egyéb elsősorban szlovák nemzetiségű volt. A szlovák nyelvterületen toborzott honvédek és a szlovákul beszélő nemzetőrök együttes száma több tízezerre tehető. Összehasonlításképpen a császári csapatok oldalán harcoló szabad csapatok, cseh és szlovák önkéntesei, a hurbanisták létszáma 2-3 ezer főnél soha nem volt több. Ennek oka részben az, hogy a szlovákság nagyobb részét ekkor még nem foglalkoztatta túlságosan a nemzetiségi hovatartozás kérdése. Nem volt különösebben fontos számukra a nemzeti elkülönülés. A szlovákság megosztottsága emellett a felekezeti különbségekkel, katolikus többség, evangélikus kisebbség, illetve a 18. század végétől kibontakozó szlovák nemzeti mozgalom ideológiai széttöredezettségével magyarázható. Lelkesedés. Halász István történész szerint a szlovák értelmiségi körökben a következő eszmetörekvések versengtek egymással. A hagyományos Szent Istváni hazafiság, az úgynevezett magyarónság, a szláv kölcsönösség, pánszlávizmus, a csemorva-szlovák egység gondolata, és végül a szlovák etnikai egyediség stúrféle programja. A 19. század második felében ez utóbbi kerekedett felül. A szlovák nemzeti mozgalom vezéralakjai Ludovít Stúr, József Miloszláv Hurban és Mihály Miloszláv Hodzsa 1848. márciusában még lelkesen üdvözölték a pesti forradalom győzelmét és a forradalmi törvényeket. Elsősorban a jobbágy felszabadítást, hiszen az a szlovák parasztság jelentős részét is pozitívan érintette. Májusban aztán a nemzeti aktivisták Liptó-Szentmiklósi gyűlésükön saját programmal is előálltak. Legambíciózusabb követelésük az volt, hogy Magyarország váljon az egyenjogú nemzetek szövetségi államává, melyben minden nemzetiség számára biztosítva lesznek a széleskörű nyelvi jogok és a legfelsőbb szintű anyanyelvi oktatás is. A követeléssel, hogy a szlovák többségű megyékben a szlovák legyen a hivatalos nyelv, részben az áprilisi törvények 16. paragrafusára reagáltak, amely arról rendelkezett, hogy a megyei városi közgyűlések tárgyalási nyelve kizárólag a magyar lehet. Batthyány Lajos kormánya, amely csak az egységes magyar politikai nemzetet volt hajlandó elismerni, elutasította a Liptó-Szentmiklósi követeléseket, a lázítók ellen pedig egymás után adták ki az elfogató parancsokat. Szembefordulás. 1848. júniusában Stúrék Prágába távoztak, ahol részt vettek a Habsburg monarchia beli szláv népek kongresszusán. Később Bécsbe utaztak és megkezdték az önkéntesek toborzását, valamint egy össznépi felkelés előkészítését, melynek célja a szlovák területi autonómia kiharcolása lett volna. A mintegy 500 fős, a szlovákok mellett főleg cseh, morva, osztrák önkéntesekből álló, gyengén felszerelt légió fegyveres felkelési kísérlete 1848. szeptemberében lokális, elszigetelt akció maradt. Két hét után a bécsi udvar lefegyverzési parancsát követően az utolsó önkéntesek is elhagyták Felső Magyarországot. Ezt követően a rögtönítélő bíróságok két szlovák diákot, akik részt vettek a hurbanista felkelésben, megtorlásul halálra ítéltek, többeket pedig bebörtönöztek. Annak, hogy az össznépi felkelés terve kudarcba fulladt, részben prózai oka volt. A A jobbágy felszabadítás áldásai lényegében csak az úrbéres, vagyis telkes jobbágyokra terjedtek ki, akik az áprilisi törvények értelmében tulajdonba kapták az általuk addig használt telkeket. Az intézkedés kedvezményezettjei köztük sok szlovák gazda is természetesen hajlamosabbak voltak Kossuth-ék oldalára állni a szabadságharcban. Hurbanék önkénteseihez jellemzően azokon a vidékeken, főleg Nyitra megye északi részén, Miavai és Szenice környékén csatlakoztak tömegesen a zsellérek, irtványosok, ahol a jobbágy felszabadítás nem hozta el a várt eredményt, ahol a szegény parasztok nem jutottak például földhöz. Az sem mellékes, hogy az említett térségben erős evangélikus közösségek éltek. Hurban is a Szenice melletti Lubokán lelkészkedett, így más egyházi értelmiségiekkel együtt itt tudott leginkább hatni a népre. A hurbanista önkéntesek az önálló akció kudarca után 1848-49 telétől már közvetlenül a császári csapatok oldalán harcoltak a honvédség ellen. Miután Turóc, Árva, Liptó és Zólyom vármegyében is sikereket értek el, és saját nemzeti tanácsokkal helyettesítették a Kossuthoz hű szerveket, 1849. januárjában Hurbán új programot hirdetett. Ettől kezdve a nemzeti mozgalom már nem Magyarország föderalizálása, hanem a szlovák területek Magyarországtól való elszakítása mellett agitált, és egy közvetlenül Bécsnek alárendelt autonóm koronatartomány létrehozását szorgalmazta. Ennek érdekében márciusban egy 30 tagú küldöttség járult a császár Ferenc József felé, hogy átnyújtsa neki az autonómia tervet és egyéb kérelmeket tartalmazó dokumentumot. Mérföldkő. A Magyarországtól való elszakadás gondolatát nem csak a szlovák származású magyarón nemesek, hanem a polgári népi származású szlovák értelmiségiek egy része sem tudta elfogadni az évszázados közös múlt miatt. Ján Palárik, katolikus plébános, író például nem értett egyet Stúrék Habsburg barát politikájával sem, mert kételkedett abban, hogy Bécs valóban a szívén viseli a magyarok által elnyomott nemzetiségek sorsát, és nem csak a saját céljaira, a magyar szabadságharc leverésére és az abszolutizmus visszaállítására használja fel őket. Az idő végül Palárikot igazolta. A szlovák nemzeti aktivisták ambícióiból szinte semmi sem valósult meg, Bécs győzelme után sem. Tény, hogy a szlovákoknál sokkal homogénebbek és erősebbek voltak a horvátok, szerbek, románok nemzeti mozgalmai, amelyek a határőrezredeknek köszönhetően komoly fegyveres bázissal is rendelkeztek. Összességében mégis elmondható, hogy 1848 a szlovák történelem fontos mérföldköve is. Ekkor született meg az első számottevő szlovák politikai program, és ekkor jött létre az első szlovák politikai szervezet, a Stúr, Hurban és Hodzsa nevével fémjelzett Szlovák Nemzeti Tanács, amely 1848. szeptemberében megszervezte és végrehajtotta a történelem első szlovák fegyveres felkelését. Az önálló szlovák nemzet stúri eszméje nélkül pedig, amely 1848-49-re forrott ki igazán, a mai szlovák köztársaság sem létezne.